Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk téldre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. A mi úrvacsorára felkészítő bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, Urunk, telve van a mi szívünk hálaadással azért, hogy elődbe érkezhettünk, és köszönjük, Urunk, ennek az úrvacsorára felkészítő hétnek minden egyes alkalmát és minden egyes igéjét, mert, Urunk, mi tereát várunk, és hisszük és valljuk, hogy a te igéd, amely lábunk előtt mécses, és a sötétségben fényességet gyújt az Úr igéje, Úrunk, kérünk téged, hogy ezen az estén is hadd lehessen égő fákja a te igéd, hadd tudjon beragyogni bennünket, hadd tudjon bevilágítani életünknek sötét területeire is. S engedd meg, édesatyánk, hogy a sötétség eltávozhasson a mi gondolatainkból, a mi lelkünk belsejéből. S engedd meg, édesatyánk, hogy világosság, Krisztus lakhassa be a mi egész életünket. Szeretnénk kérni, édesatyánk, hogy te szólj hozzánk. Te szólj, mert egyébként csak a fülünkig jutna el az üzenet, de a szívünkig nem tudna elhatolni. Hisszük, mennyei édesatyánk, hogy a te igédnek magyarázása is a te kegyelmi ajándékod. Éppen ezért, Urunk, ne az emberi eszközöket nézd, hanem mindig, Urunk, az ige hallgatókat, akik szomjazzák és sóvárogják a te igédet, mert, Urunk, szeretnénk mindnyájan betöltekezni a te megelevenítő jelenléteddel. Így kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy tedd élővé és hatóvá az igét, amely elkészítetett mindnyájunk üdvössége számára, hogy éljünk általa. Köszönjük, édesatyánk, hogy te olyan ünnepet készítesz számunkra, amit egy ember sem tud itt ebben a földi világba, de az elmúló sötét világba készíteni. Engedd meg, Urunk, hogy a bűneink miatt ne az a ajándék hiány legyen úrrá az életünkön, édesatyánk, amelytől mindig szenvedünk, hogy nincs elég szeretet az életünkbe, hogy nincs elég bizonyosság a szívünkbe. Úrunk, megvalljuk neked, hogy mi a szeretet koldusai lennénk te nélküled, ha te nem szeretnél bennünket, ha Krisztus nem küldted volna el a golgotai keresztfára, akkor, Urunk, mi nem tudhatnánk azt, hogy mi az igazi szeretet, de telve van hálával a szívünk, mert benned és általad, Urunk, megízleltük, hogy te jó vagy, és így várjuk tőled a te igédet, kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, igére figyelésünket, Urunk, szenteld meg a te igédet, mert a te igéd igazság, és szenteld meg általa a mi szívünket, életünket, karácsonyvárásunkat, Krisztusvárásunkat, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amit az írva található Ézsaiás próféta könyvének 42. részében, az első 13 versben, majd pedig a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban, Titus levelének első részének az első 4 versében. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepet nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt, nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, s lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, Megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és a lakók. Zengjen a puszta és városai a falvak, amelyekben Kédár lakik, újongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos. Harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől. Kedves szeretett testvérek, sokszor a világ megtanít bennünket arra, hogy nem a mennyiség a fontos, nem feltétlen ott van az igazság, ahol sokan vannak és amit sokan mondanak, hanem egészen más a mértéke az Isten igazságának, és egészen más a mértéke az Isten szeretetének és az Isten követésének. Ha jobban megfigyeljük az Új és az Új Szövetségnek a bizonyságtételét, akkor azt láthatjuk magunk előtt, hogy az özönvíz előtt is csupán egyetlen egy ember talált az Isten Noét, aki meghallotta az Isten hangját, és aki Istennel együtt járt. Ő volt az, akire való tekintettel az Úr úgy döntött, hogy a bárka megépítése által Noét és az ő családját megmenekíti, mint egy a vizen keresztül. Milyen gyönyörű, mikor Izsaiás próféta könyvében felcsendül, ha folyókon kelsz át, én veled vagyok, és hogyha nagy vizeken, azok téged nem borítanak el, nem sodornak el, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Ezek az igék is azt sejtetik, hogy nem mindig a nagy tömeghez szól az Úr, hanem az Isten igéje mindenek előtt az egyes emberhez akar eljutni, az egyes embereknek a lelkét akarja belakni, megszólítani, és aztán azokon az egyes embereken keresztül szeretne Isten eljutni a családokig, a munkahelyekig, a gyülekezetekig, mert az egyén és a közösség az Istennel való kapcsolat által fel kell, hogy épüljön. Amikor a Titushoz írt levélről hallunk, amelyet a mai napon kezdünk el az újszövetségi napi ige olvasás során, akkor tudnunk kell azt, hogy a Titushoz írt levél a legrégebbi levélként van számon tartva a pásztori levelek között. A pásztori levelek mindegyikének az volt a célja, hogy nem csak keresztelő János szolgálatát idézi a pásztori levél, hogy felkészített népet kell az Úr elé állítani, de a pásztori levelek mindegyike azt szorgalmazza, hogy a gyülekezetekben a közösségi élet, az egyéni hívő keresztény élet rendben zajlódjék le. Vagyis, ahol keresztény élet van, ahol Krisztus követés van, ott egyfajta rendnek is kell lenni. És mindegyik pásztori levélben hallunk az egyház életrendjéről, a tévtanítók elleni harcról, hogy a tiszta evangéliumot hirdessék azok, akiket Krisztus szolgálatra elhívott. A Titusnak írt levélben azonban még nagyobb követelményt állít majd Pál apostol, amikor kimondottan az egyházi tisztségviselőknek a minőségi életét állítja előtérbe, kik legyenek azok, akiket Titusz a gyülekezet élére állítson. Hát, kedves testvérek, Titusznak Krétába kell kialakítani a gyülekezeti rendet. És amikor Pál apostol megszólítja az ő szolgatársát, megvalljuk őszintén, hogy az apostolok cselekedetei könyvében nem hallunk úgy Titusról, mint Timóteusról. Azért az ember fülét megüti, és kíváncsivá is válunk, hogy hát kicsoda ez a Titusz. Arról tudunk, hogy Titusz Antiókiából, még közelebb Ikóniumból származó pogány keresztény lehetett, aki Pál apostolnak a prédikációja nyomán tér meg, s változik meg az élete. Nagyon sok minden bízatott rá. Számon tartják, hogy elkísérte Pált az apostoli zsinatra. Ez azt jelenti, hogy korábbi munkatársa volt Titusz Pál apostolnak, mint Timóteus. Arról is tudunk, hogy Pál levelet küld vele Korintusba, mégpedig a két kanonikus levél között írt levelet. És Titusra lesz bízva az a kényes ügy is, hogy a gyülekezet és az apostol között támadt feszültséget Titus a közbenjárásával, a hite, hogy így mondjam, erejével, amit Istentől kapott, próbálja a gyülekezet és az apostol között lévő feszültséget feloldani, és Isten megáldja Titusnak a közbenjáró szolgálatát, és megbékélnek a felek. Arról is tudunk, hogy a kollekta összegyűjtése is Titusnak a feladata volt a korintusi gyülekezetben, és Pál legszűkebb munkatársi közösségéhez számolták mindig is Tituszt az ő szolgálatával együtt. Nagy feladat vár Titusra. Nem könnyű gyülekezetet szervezni. Nem könnyű valahova megérkezni szinte majdnem egyes egyedül. Sokszor így van az ember ezzel, amikor szolgálatba indul és érkezik, látszólag egymagunk érkezünk, de aztán oly jó visszahallani az Úr Jézusnak a szavait, amikor ő azt mondta, hogy nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Aki már bizonyságot tett az élő Krisztusról, az tudja, hogy látszólag mennyire magányos a bizonyságtevő ember. Nem könnyű a többség elé egy embernek kiállni, megnyílnia, és az Isten igéjéről, valóságáról szólnia. De sokkal nagyobb van nálunk, mi velünk, Istennek szent lelke, akivel kapcsolatban arra biztat minket az ige tanítása, hogy abban az órában, hogy mit kell majd, hogy mondjatok, majd a lélek megadja nektek, amit szólnotok kell, és valóban megadja. Soha nem felejtem el Istennek azt a kegyelmét, mikor annak idején az első bizonyságtételemre sor került, lehettem olyan 14 éves, úgyhogy ezzel is bátorítom a mindenkori fiatalságot, és annak idején Szabó Dániel felkarolt édesapám súlyos beteg lévén, jött hétvégeken vasárnap, megjelent a Warburgjával, és akkor mondta, hogy Ilonkám, jössze velem szolgálni, hogy nem mentem volna. Nagy öröm volt, és mindig voltak vele skótok, írek, gyakoroltuk a nyelvet, de a legcsodálatosabb nyelvet is így tanulhattam meg, amikor az ónodi templomba az Isten tisztelet végén, miután már mindenki elvégezte a szolgálatát, Dani bácsi csak annyit mondott, hogy most pedig hallgassuk meg Ilonka testvérünknek a bizonyságtételét. Semmit nem tudtam róla. De Szabó Dániel tudta, hogy ennek eljött az ideje valószínűleg, mert ő az Úr vezetése alatt álló ember volt, és az ma is, és amikor én oda álltam, ott volt a Biblia az Úr asztalán, és nekem a 121. Zsoltár volt abban az időszakban is a lelkemre helyezve, felolvastam, és az Úrra bíztam magam. És olyan jó volt megtapasztalni azt a csodát, hogyha valaki Krisztusról kezd el beszélni, drága testvérek, soha nincs egyedül az az ember, aki Krisztus szolgálatába szegődik. Nincs egyedül. És Tituszt így próbálja buzdítani Pál apostol, amikor a levél bevezetésében Pál apostol úgy nevezi meg magát, hogy Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola. Ez az üsztörténetnek egy olyan csodálatos időszakát jelöli meg, hogy egyszerre lehet az Isten szolgája és már Jézus Krisztusnak az apostola Pál, hiszen nagyon sokan a Szentírásba nem mondhatják el magukról ezt a különös kegyelmi állapotot. Dűlosztu teú, Istennek szolgája. Dűlosz azt jelenti a görög nyelven, hogy rabszolga. Istennek az elkötelezettje. Az a szolga, aki magát az Isten számára oda ajánlja szolgálatra. Istennek kiszolgáltatott ember, és mi fokozhatnánk, mennyire mély jelentése van annak, amikor valaki azt mondja magáról, hogy Isten szolgája. Ez az eredeti nyelven rabszolgát jelent. Isten számára kiszolgáltatott életű ember, aki odaadta magát az Isten szolgálatára. És ezt a definíciót, ezt a szót találjuk meg Mózes neve mellett, Ábrahám neve mellett, Jákobnál, Józsuénál, Dávidnál. És amikor az ézsaiási profétiai igéket felolvastam, ezzel a csodálatos fogalommal találkozunk, amit az Isten jelent ki az ő szolgájáról, a Messiásról. Az én szolgám, ez az én szolgám, akit támogatok. Ez az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékozom meg, és telve van az Úr küldő szeretetével, hogy az, aki az ő szolgája, az mindig az Isten védelmét élvezi, kedves testvérek, mindig az Isten védelmében áll. Ezért, amikor az adventi emberek, legyen az Zakariás, vagy Erzsébet, vagy Mária és József, elfogadják azt a szolgálatra való elhívást, amit az Úrtól kapnak Gábriel angyalán keresztül, milyen nagy dolog, amikor a számukra kijelölt szolgálatot ezek az emberek fel tudják vállalni. Ott van Zakariás, hallottuk, hogy ott a kétkedés, ott az elnémulás, de mégis az Úr alázatos szolgája fog maradni. Ott van a csodálatos szolgálat felvállalás Mária életébe. Amikor úgy jobban elcsendesedünk és elgondolkodunk azon, hogy ez a fiatal szinte gyermeklány, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a Közel-Keleten 12-14 éves korukban jegyezték el a leányokat. Tehát Mária sem lehetett ennél idősebb. És mégis telve van vágyakozással, jegyes, Józsefnek a jegyese. Ott van az a nagy terv a szívében, mint minden leendő menyasszonynak, hogy micsoda családom lesz, gyermekvállalás. De az Úr nem azt az utat mutatja neki, legalábbis nem úgy, ahogyan ő azt eltervezte. Leánya nyasság, hát abban az időben ez nem volt egy kegyelmi állapot, halálbüntetés járt érte. És amikor József megtudja, hogy az ő drága jegyese, aki teljes szívéből szeret, hogy így mondjam, megesett, leányanya állapotban van, akkor ez a rendes ember, mert ezt tartják Józsefről az apokrifus iratokban is, amiket tudhatunk, hogy egy becsületes, tisztes életű, hitben járó, az urat követő ember volt, Dávid házából származott, akkor gyötrődik, uram, mit tegyek? S olyan jó hallani, hogy József a problémáját nem emberekkel beszéli meg, hanem az Úr elé viszi. De sokat kell nekünk tanulni ezektől az adventi emberektől, Krisztusra váró emberektől. De sokat tanulhatunk. Nem véletlen ez a 4 heti készülődésünk, még ez is kevés sokszor. Mert hányszor csak az emberekkel tudjuk megbeszélni a gondjainkat. És aztán talán, amikor már végképp kétségbe esünk, a legvégén az Úrral. De jó lenne először ő elé vinni, mert aki Krisztus hordozó, annak meg kell, hogy változzon az élet rendje is. Tehát nem csak a gyülekezetben kell, hogy legyen egy Isten országát szemléltető rend, hanem a keresztény ember életében is ott kell, hogy legyen a Krisztus hordozó életnek a rendje, az átrendező erő, ott kell, hogy legyen. A hit az Istentől kapott erő és látás, és amikor már Krisztussal együtt tudok látni, gondolkodni, akkor kedves testvérek, ott életváltozásnak kell létrejönnie. Ezért hallunk majd arról, hogy Titusnak milyen embereket kell majd beállítani a szolgálatba, olyanokat, akik méltók arra, hogy Krisztus ügyét képviseljék. Bizony, sokszor éljük meg azt, hogy nagyító alatt van az életünk. Van, amikor meg sem gondolnánk, hogy még a szomszédok is szemmel tartanak bennünket. Egy-egy élethelyzetet hogyan élünk meg? Egy-egy szituációban mi van az arcunkra írva? Még meg se kell szólalnunk. A fürkésző tekintet messziről érti, hogy az az ember Krisztus hordozó, vagy nem. Nagyon nehéz, amikor iskolákba mindenütt vannak lelkészek, lelkészfeleségek, hittantanárok, és aztán a gyerekekkel beszélgetve, hogy mégis mit várnak el általában a pedagógusoktól, empátiát, támogatást, segítséget. És amikor arról beszélünk, hogy is mit vártok el egy lelkészfeleségtől, egy lelkipásztortól, vagy mit vártok el egyáltalában egy keresztény embertől, és a gyerekek kimondják azt, hogy Krisztusi legyen, hogy olyan szeretettel legyen közöttünk, mint hogy az Úr Jézus volt. De nagy lecke van nekünk feladva, kedves testvérek, mert könnyűnek tűnik a szószéken igét hirdetni, de innen haza is kell menni, és hitelesnek kell maradni. Ugyanúgy eljön az ember templomba, kitesszük a szívünket, hogy halló távolságon belülre kerüljünk, amikor Isten szólít minket. De kedves testvérek, a megszólított embernek haza is kell menni. Aki a hegyen kijelentést kap, annak alá is kell szállni a völgybe. És hogyha az az evangélium evangélium volt, akkor a völgybe fogom tudni mondani, hogy most már fejezzük be a régi éneket, mert az Úr azt mondta, énekeljetek új éneket az Úrnak. Megvan az új ének. Szerda este van, csütörtök péntek, és szombat már karácsony szentestéje. Múlik-e már a régi dal? Elmúlt-e már a régi fájdalomnak a szava? El tudott-e már múlni a régi, a bűn, a beidegződés, a nyomorúság, a rossz emberi természetünknek a rugója, hogy ugrunk, hogy válaszolunk, hogy semmit nem hagyunk szó nélkül, hogy a legjobbak még mindig a kritizálásban vagyunk. Jön az ünnep, és Isten várja a szolgáit. Kik azok, akik az ő szolgáiként tudnak a karácsony ünnepében ünnepelni Istenben, Istennel? Azoknak a szívéhez illik az új ének, a régi elmúlt, és íme új jött létre, Pál apostol ezt tanítja. És kedves testvérek, ahhoz, hogy az új ének be tudja tölteni a létünket, ahhoz nekünk a karácsonyi úrasztaláig el kell jutni, amikor majd az angyali karok viszik a jó hírt a pásztoroknak, akkor elmondják, hogy hol van a megszületett gyermek, és mi a jele, hogy egy gyermeket találnak majd bepójálva feküdni a jászolba. És amikor elindulnak, hát nyilvánvaló, hogy az út végére megérkezni soha nem könnyű. De a pásztorok azzal buzdítják egymást, hogy menjünk el mind Betlehemig, érjünk célba. Minden ünnep célja, középpontja az úrvacsorai közösség, mert úrvacsorai közösség nélkül, Istennel való tápláló közösség nélkül nincs igazi ünnep. Az idősek otthonába várták, várják, sóvárogják az úrvacsorát. El nem tetszene képzelni, hogy A legnagyobb ajándék talán ezeknek az embereknek ez, hogy az Úr meglátogatja őket. Nagyon fájdalmas dolog látni sokszor idős életeket, akiket elhagynak, magukra maradnak, és nagyon sokaknak nem úgy jön el ez a karácsony sem, ahogy ami az idilli ideáinkba és gondolatainkba elképzeljük, Istennek adjunk hálát, amíg közelít a karácsonyunk ahhoz, amit elterveztünk. Nagyon sok embernek a földön nagyon nyomorúságos a karácsonya. Vagy azért, mert éhezik, szomjazik, mert ruhátlan, hajléktalan, vagy pedig azért, mert lehet, hogy mindene megvan, csak éppen nem tud szeretni, vagy őt nem szeretik, mert békétlenségben van, mert igazságtalanságokon megy keresztül, mert nyomorúságban van, mert nincs a közelébe dűlosztu teú, Istennek szolgája. Milyen az Istennek szolgája, gyönyörű az ézsaiási profécia, az Úr szolgája szelíd és szabadító. Arról hallunk, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, és de sokunknak adott már erőt ez az ige, a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Most is ilyen állapotban vagyunk, meg vagyunk törve. Mert a nátszál már csak ilyen, hogy megtöredezik. Talán így indulunk karácsony felé is, hogy megvan töredezve az egészségünk, a békességünk, össze van törve a lelkünk, lehet, hogy még a jövőképünk is, sok minden az életünkbe. De kedves testvérek, Isten elküldte a legtökéletesebb szolgát. Ő az igazi Istennek szolgája, Jézus, szenvedő és alázatos, és ő a megrepett nátszálakat keresi, nem azért, hogy összetörje, hanem azért, hogy meggyógyítsa. S milyen kegyelem, hogy a pislogó gyertya mécses sem akarja kioltani. Sokkal inkább mi szoktuk kioltani egymás szívébe, a hitet, a reménységet, a szeretetet, a békességet. Ó, hogy kéne nekünk imádkozni forró buzgósággal, hogy békességben élhessük meg a karácsonyt, és nem csak a karácsonyt, hanem egész életünket, mert ez illendő a krisztusi élethez. Pál apostol Istennek szolgája, az Úr Jézus Krisztusnak pedig apostola, és az apostolos szó úgy küldött, ez már az Ószövetségben is ismeretes volt, mégpedig a héber sölihim szóban, ami kimondottan azt jelentette, hogy a küldött a nagy tanács megbízásában járó, egy meghatározott feladat teljesítésére kiküldött személy. Istentől van felhatalmazva, az új szövetségben ezt a tartalmat nyeri vissza, Jézus Krisztus az, aki felhatalmazza az ő szolgáit, így küldi ki a tanítványokat, mikor a missziói parancsolatot a lelkükre helyezi, hogy menjetek el, tegyetek tanítványán minden népeket. Tehát amikor Pál írja ezt a levelet Titusnak, a megnevezésekkel azt húzza alá, hogy Jézus Krisztus felhatalmazásából szól most az ő hit szerinti fiához, nem csak mint barát, hanem Jézus felhatalmazásával szól. Most azt fogja mondani, amit az Úr helyezett a szívére. És nagyon fontos, hogy mivel evangéliumot helyezett a szívére, és ennek minden egyes szava igaz, megbízható forrásból fog származni mindaz, amit leír Titus építésére. Kedves testvérek, sok beszéd hangzik el ebben a látható világban, sokszor az emberek hozzá szoknak, hogy minden beszéd hamis. És az emberek hozzá szoknak ahhoz, hogy nem minden beszédet kell meghallani, meghallgatni és megfontolni. És ilyen emberi módon akarunk sokszor bánni az Isten igéjével is. Istennek minden egyes igéje igaz, és ámen, és megvalósul. Ézsaiás prófétán keresztül Isten már leírta és átadta a népnek az evangéliumot, hogy szabadítót küld, szolgát fog küldeni. S ők mégis kit vártak, egy nagy harcost, aki majd leszámol Rómával, egy fejedelmet vártak, egy nagy királyt, a zsidó királyát. Hát hogy olvasta ez a nép a proféciákat? Valami baj lehetett az ige olvasó életükkel, mert a kezükbe voltak a proféciai tekercsek, és mégsem voltak tudatába annak, amit Isten hozzájuk elküldött. Nagyon sokszor én is ezen bánkódom, hogy az ige olvasásunkkal lehet sokszor probléma, amikor olvassuk az igét, de a mindennapokban mégse tudjuk beforgatni, amikor nem tud valóságá válni az Isten igéje, pedig abba erő van, abba élet van. Hát hogy lehet az, hogy hallgatjuk, magunkkal visszük, és nincs következménye? Kell, hogy legyen következménye az új ének. Kell, hogy legyen következménye a karácsonynak, Krisztus születésének, a Krisztus hordozó emberi élet. Erre hív el bennünket a mi mindenható Istenünk, és azt szeretné, hogyha a mi ige hallgató életünket is ilyen küldötté tudná tenni az Úr az ő szent lelke által, ilyen felhatalmazott szolgává, bárcsak minél többen oda tudnánk szánni az életünket Istennek, és nem magunknak tartogatnánk, hanem azt kérdeznénk tőle, Uram, helyezd a lelkemre, hogy most is karácsony ünnepén, kinek beszéljek te rólad? Mindenki számon lesz kérve, aki hall Krisztusról. Már a próféták idejében is, lefőképpen Ezékiel próféta könyvében olvashatunk arról, a buzdításról, hogy intsd meg a bűnöst, fedd meg őt, és rajtad nem kérem számon az ő vérét. Tehát az Isten félő embernek mindig van felelőssége, hogy Isten normáját, Istennek az igéjét, Istennek a szeretetét képviseljük. Tehát ez nem azt jelenti, hogy elolvastam a Bibliát 4-szer, 5-ször, nagyon sokszor ez boldoggá tesz bennünket, Isten nem ezt fogja tőlünk kérdezni, hanem azt, hogy mit valósítottál meg belőle. Jézus megszületett erre a látható világra, de nem csupán ez a fontos örömüzenet, hanem az, hogy megszületette a mi szívünkbe. Beleengedjük-e születni a mindennapjainkba? Magunkkal tudjuk-e vinni a problémáink közé? Engedjük-e, hogy ott legyen, ahol mi vagyunk? Jézus elkötelezte magát mellettünk, és azt mondja az ő szolgáinak, hogy aki nekem szolgál, azt megbecsüli majd az Atya, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Nagy méltányosság az Úr szolgájának lenni, nem kell ahhoz palást, kedves testvérek, hogy valaki az Úr szolgájává legyen. A szeretet szolgálat a legnagyobb szolgálat, és Isten megáldja mindazokat, akik az ő szeretete által oda tudnak lépni, jó szót tudnak szólni, vagy akár, ahogy halljuk, csak egy pohár vizet is tudnak adni. Így halljuk, hogyan küldi majd az Isten az ő szolgáját. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet bálványoknak. Kedves testvérek, az Úr Jézus azt mondja János evangéliumában, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, s rájuk lehelve azt mondta, vegyetek szent lelket. Tehát, aki Krisztus után megy, annak számolnia kell azzal az útvonallal, ami az Úr Jézusnak megadatott. Most karácsonykor láthatjuk a kezdetet, a születést, és vigyük magunkkal Jézus Krisztus születésének a történetét újra. Hordozzuk szívünkbe ezeket az igéket, mint ahogyan Mária is szívébe forgatta a hallottakat. Higgyük el, hogy nagyon sokat fog segíteni a mi életünkön, amikor forgatjuk a lelkünkbe az igéket, életformáló ereje van. Mert Mária is ott értette meg a Golgota tövében, hogy ki is az ő gyermeke, az Úristennek alázatos szolgája, aki alázatos szívvel hordozta el, hogy mindenétől megfosztották, a ruhájától, emberi nyelven szólva a becsületétől, mert leköbdösték, homlokára töviskoszorút tettek, és aztán az átokfán kellett, hogy végezze, a keresztfán. Az ellenfél, szomorú, hogy ezt kell, hogy mondjuk, a korabeli vallási vezetők éppen ezzel akarták igazolni, hogy nem lehet az Isten egyszülött fia, mert lehetetlenség, hogy átokfán függjön. És hát lehetetlenségnek gondolták azt is, hogy származhat-e valami jó Názáretből, és lehetetlenségnek tartották azt is, hogy egy rongyos istállóba szülessen meg az a nagy király, akit ők elképzeltek. Hát, kedves testvérek, lehet, hogy a nagy tömeg nagypénteken teljesen egyhangúan tudta mondani, hogy feszítsd meg, mégis Isten igazsága nem a többség képviseletén múlik, hanem az egyéni életeken, az Simeonokon, aki fel tudta ismerni a 8 napos Úr Jézusban azt a csodát, akit Isten küldött ő hozzá, mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, békével, mert látták az én szemeim a világ üdvözítőjét. Kedves testvérek, erről szól a földi élet, meg tudom-e látni, amit Isten láttatni akar velem, el tudom-e hagyni a régit, és el tudom-e fogadni az újat, csak magam körül forgok, vagy Krisztusivá válok, s vajon amikor úgy érzem, hogy magam vagyok, eszembe jut-e, hogy mégsem vagyunk egyedül, mert az Úr velünk van. Mégpedig még szorosabban akkor, amikor a világ elhagy bennünket, amikor elhagy az erőnk, az egészségünk, Isten gyöngéden gondoskodik. A megrepett nádszálat soha nem fogja eltörni, s a pislogó gyertya mécses sem fogja kioltani. Merjünk hát új éneket énekelni, és tanítani fognak erre minket az angyali karok, a karácsonyi csodálatos halleluják és glóriák. Szeretnék a szívünket nem csak egy örömteli hangulatba hozni, hanem egzisztenciálisan új énekre akarnak minket tanítani. Múljék hát a sötétség, mert semmi köze nincs ahhoz, aki világosságban jár, és kérjük el Istentől az újat, az új éneket, a Krisztusit, mert aki ezt az új éneket megtanulja, az fogja tudni a szólamot, ott fenn a mennyei karokban, amelyről a Jelenések könyve csodálatosan ír, hogy minden népből és nemzetségből és nyelvből vannak ott, akik áldják, dicsőítik és magasztalják az élet Urát. Ők odaadták az életüket az Isten szolgálatára. Lehet igét hallgatni sokáig úgy, hogy az ember nem mozdul, hogy nem kérdezi, Uram, hol akarsz engem látni, mondd, mit akarsz, hogy cselekedjem, de a tejnek italával való tápláltatás után kell, hogy jöjjön a keményebb eledel, s kell, hogy jöjjön az Úr szántó földjében való munkálkodás. Isten most is vár bennünket, táplál, és küldeni szeretne, mint az Isten szolgáit. Fogadjuk el ezt a megbízatást, ahogyan elfogadta Pál, ahogyan elfogadta Titus, és szolgálatukat alázattal és nagy szeretettel, Isten lelke által töltötték be. Íme az Úr az ő hívását átadta nekünk, a mi szívünkön múlik, hogy új vagy régi lesz a döntésünk. Segítsen ebbe minket. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te kapcsolatba akarsz minnyájunkkal lépni, és ez a kapcsolat, Urunk, olyan örömteli, amikor te kezdeményezel, te szólítasz, te hívsz, és Urunk, oly boldogító, amikor el tud indulni az ember szíve gondolata, a te gondolatod és a te akaratod felé. Megvalljuk, édesatyánk, hogy az óemberi ösztöni törekvés te tőled szeretne minél távolabb menni, és nem téged akar szolgálni az ember, hanem ha lehet inkább saját magát, de Urunk, könyörülj meg rajtunk, és irgalmas kegyelmeddel fordítsd a mi szívünket és gondolatainkat te feléd, mert immár a sötétség múlik, és jön a világosság, Krisztus ereje fénylik, és Urunk, nem tudjuk, hogy mely órában jön el a mi Urunk, hogy mely órában fog megjelenni úgy, mint annak idején, az első karácsony éjjelen. Édesatyánk, nálad van elrejtve egyedül ez az óra és ez a pillanat. Jézus Krisztus is arról tanít, hogy az atyánál van ez az óra. De, Urunk, nem feledhetjük el azt sem, hogy eljöhetsz úgy is, amikor minket viszel magaddal halálunk óráján. Ó, Úr Jézus, taníts meg bennünket, téged szolgálni hűen. Taníts meg bennünket igédre figyelni, úgy, mint amit igaznak tartunk és szentnek, ami megvalósul. Taníts meg bennünket, Úr Jézus, az ó emberit elhagyni, és szent lelked ereje által munkált ki az újat, ami szánkba, gondolatainkba, zsigereinkbe, hogy tudjunk és merjünk az Úr dicsőségére új éneket énekelni. Mennyei édesatyánk, így szeretnénk könyörögni a betegeinkért. Légy, Urunk, gyógyítójuk, erősítőjük. Szeretnénk eléd hozni a gyászba megtört szíveket. Úrunk, oly sok gyászoló van gyülekezetünkbe, itt Miskolcon, és oly sokan vannak, Urunk, akiket tragikus események értek, csak az elmúlt időszakba, akár hazánkba, akár külföldön. Ó, Urunk, hogy tudnának ezek az emberek nálad nélkül megvigasztalódni, amíg te nem ejted rabul az ő szívüket, és nem ragyogtatod fel számukra az örök élet reménységét és valóságát. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy áld meg gyülekezetünket. Engedd meg, hogy Krisztus rendje a mi rendjünk lehessen mindenkor, s ugyanezt kérjük, édesatyánk, az életünkbe, a családjainkba, Úrunk, ahogyan imádkozzuk is és kérjük, hogy az Istennek országa jöjjön el, s Úrunk, a te akaratod hadd menjen végbe minnyájunk életébe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és te készítsd minnyájunk életét karácsony szent ünnepére, maradj velünk, közöttünk, bennünk, Úr Jézus, a te szent lelkednek ereje által. Hallgass meg, atyánk, minnyájunknak könyörgését, Jézus nevében. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen.